Köszöntök mindenkit nagy szeretettel. Amikor bejöttem ide az előhalba, még javában zajlott itt az ima közösség, és ott kint állva hallgattam, hogy mit történik benn. Hát megmondom őszintén, olyan felszabadultnak kezdtem érezni magamat, és az hatott át engem, hogy ennek az imádságnak ereje van, és különösen akkor, amikor elkezdték közösen imádkozni a mi atyánkot, akkor éreztem, hogy kirázza a hideg, annyira átjár engem is ez az erő, ami innen kisugárzik. Jó, közelítsünk a témához. Én készen kaptam a címet, és a programhoz képest kicsit más volt. Hogyan viszonyuljunk a testi-lelki betegekhez? Egy kérdésként jött hozzám, és én meg is hagyom ezt a címet. Nem tudom, van közöttünk beteg?
Most mindenki.
Jó, tehát van közöttünk beteg? Van olyan közöttünk, aki betegnek is érzi magát? Van, jó. Ez még itt nem a nagy őszintesség pillanata, úgyhogy tudom, hogy még nehezen nyilvánulunk meg, nehezen vállaljuk fel. Ezért arra kérem önöket, hogy álljanak fel.
Jön a kivizsgálás.
És forduljanak jobbra, jó? Tehát jobbra áll mindenki. Helyezkedjenek úgy, hogy legyenek sorba, libasorba egymás után, és emeljék fel a kezüket magasra, jó? Magasra. És tegyék a kezüket az előttük levő vállára. Helyezkedjenek úgy, hogy lehessen elérni egymást. És kezdjék el masszírozni. Masszírozni. Lehet a lapockára is lenne menni, jó? És a kerülsz mellett így megdobogtatni egy picit, hogy lazuljanak el az izmok. Jó, köszönöm szépen, is hátra arc.
Vissza kell adni,
nem leülni. Visszaadni, amit kapunk. Jó, köszönöm szépen, helyeket el lehet foglalni. Az elmúlt héten Székelyföldön jártam, egy családi napon tartottam előadást, és ott is ugye felállítottuk a masszírozógépet. Volt egy néni az alkalmon, és utólag a kollégám meséli, ez a néni soha meg nem szólal, mindig nagyon kanyar a képe, mintha haragudna az emberekre. Na hát, miután a masszírozás megvolt, és véget ért az előadás, meg úgy indultunk haza, azt mondja a néni nagy hangosan mindenki előtt, hogy tiszteletes úr, minden héten jöjjön.
Ingyen masszírozás, mai világban.
Remélem, hogy aki betegnek érezte magát az elején, most már kevésbé érzi betegnek magát. És remélem azt is, hogy belevághatunk a kérdésbe. De még mielőtt túlságosan közelítenénk, lenne néhány reflexív kérdésem. Az első kérdésem az, hogy éltél-e át már súlyos betegséget? És ezekre a kérdésekre magunkban válaszoljunk. Ha éltél át súlyos betegséget, akkor ez miben változtatott az addigi életeden? Volt-e vagy van-e súlyos beteg a családban? Ha igen, akkor ez mit jelent? mit jelent a hétköznapokban, milyen terheket, milyen örömöket, milyen a szeretet megélés vele szemben, vagy másokkal szemben, miben befolyásolja a család életét. Illetve még egy kérdésem van, milyen gyakran találkozol súlyos beteggel? Egyáltalán nem mindegy az, hogy ami ezután jön, hogyan hallgatod, hogyan hallgatjuk, mert ha valaki átért már súlyos betegséget, akkor a tapasztalatból tudja azt, hogy mit jelent betegnek lenni. Illetve ha valaki súlyos beteg közelében él, akkor a mindennap életét befolyásolja az, hogy valaki van a környezetében, aki súlyosan beteg. És egyáltalán nem mindegy az, hogy hogyan jön át valami, van-e már valami tapasztalatom, vagy nincsen. Én magam átéltem, vagy valaki, akit szeretek, akihez ragaszkodok, átéli, vagy átélte, vagy annyira nem érintett engem eddig ez a kérdés. Én például úgy nőttem fel, hogy gyerekként nagyon sokszor hallottam azt, hogy dédnagymamám 18 évig volt nagyon súlyosan beteg. Őt az én nagymamám gondozta. És úgy nőttem fel, hogy nagyon gyakran hallottam azt, hogy 18 évi súlyos betegség idején az én nagyapám, a dédnagymamám veje soha egy rossz szót nem mondott neki. Ez nagyon gyakran elhangzott a családunkban, és azt gondolom, hogy akkor, amikor én beteget látok, vagy beteghez valamilyen képpen viszonyulok, ez bennem van. A másik oldalon is, másik ágon volt súlyos beteg, 17 évi bénultságban élt nagymamám, fokozatosan lett mozgásképtelen, és hosszú-hosszú évekig nem hagyta el a szobát. Annyit tudott, hogy felöltözött meg elemi dolgokról gondoskodott a maga számára, de ott kellett lenni mellette, gondozni kell, odafigyelni rá. És azt gondolom, hogy akkor, amikor én egy betegre tekintek, akkor ez is mindig benne van az én viszonyulásomban. Láttam azt egyik oldalon, hogy lehet úgy végigkísérni valakit 18 éven át, hogy nincs rá egy hangos panasz, lehet, hogy belül volt, ezt nem tudom, és lehet úgy megélni a betegséget, hogy közben az emberben nagyon sok békétlenség van. Láttam azt is, hogy nagymamám hogyan kapaszkodik minden fűszálba bele, miközben a betegségét átéli, megtapasztalja, és egyre jobban súlyosbodik. Láttam azt, hogy hogyan csiholja fel benne minden a reménysugarat, hogyan szervezi meg azt, hogy Németországból ez az a gyógyszer eljusson hozzá, hogyan hozatja, nem tudom, Oroszországból a másik gyógyszert, amitől azt reméli, hogy ez majd megszünteti a betegséget, és miután elmaradt a hatás, hogyan lankadt le, hogyan lóhat le a lelkesedése, és hogyan csalódott. Ez is nagyon mélyen bennem van, azt gondolom, akkor, amikor én a betegségre gondolok, vagy a beteg emberre gondolok. Még annyit mondani kell, így a személyes életemből, hogy édesapámnak volt 3 idősebb testvére, akik gyermekként elhunytak, többek között egy 16 éves lány, ezt is gyakran hallottam gyermekként nagymamámtól, hogy ő majdnem 2 évig gondozta a beteg lányát, és végül ugye a végzetes kor győzött, nem lehetett meggyógyítani. Miközben a család vagyonának a nagy része erre a gyógyításra ment rá. Most részleteket nem akarok ezekről mesélni. Azt gondolom, hogy ilyen és hasonló történetek lehetnek mindegyikünk életében, és általában az élet úgy működik, hogy egy-egy családban azért akad egy-két beteg ember is, nem tudom, 100 év alatt, akik inkább megtapasztalják az életnek ezt az oldalát. És azt gondolom, hogy ilyenként a betegség mindegyikünk része, még akkor is, hogyha nem személyesen éli át, és valamilyen úton-módon nekünk kell ezzel a kérdéssel foglalkozni, hogy hogyan viszonyuljak én a beteg emberhez, a testi-lelki beteghez. Ha én vagyok a beteg, akkor hogyan viszonyuljak magamhoz? Ha nem én vagyok a beteg, akkor hogyan viszonyuljak a másikhoz? Kihez kell viszonyulnom? Azt hiszem, hogy mindenképpen ez is egy tisztázandó kérdés. Ki az az ember, akit magam előtt látok? És most ne konkrét nevekbe gondolkodjanak, meg ne kötődésekben, hogy gyermekem, szülőm, testvérem, hanem inkább arra gondoljanak most elsősorban, hogy hogyan látják, hogyan látjátok ti az embert úgy általában, a betegemnek hogyan látjátok. Ha most egy szóban kéne megfogalmazni, akkor mi hangzana el?
Állandó.
szánalom, kiszolgáltatottság, együttérzés,
szomorúság,
türelem. Nagyon pozitívakat mondanak, ezek olyan példaértékű szavak, és lehet, hogy vannak olyanok közöttünk, akik másra is gondoltak, de nem mondják hangosan.
Szeretet.
Szeretet.
Szegény nyomorult. Ez a szomorú
megfogalmazás. Én amikor nagyon közelről beszélgetek emberekkel, beteg emberek hozzátartozóival, akkor nagyon sokszor elhangzik ilyen, hogy nyűg, teher, súlyos, erőpróba, és más hasonló szavak és mondatok. És mind a kettő reális, mind a kettő hozzánk kötődik, hozzánk tartozik. Nem gondolom, hogy az, hogyha valaki teherként éli meg a családtagját, az rosszabb, mint ha valaki azt éli meg, hogy van türelmem hozzá. Tehát ne így közelítsünk a kérdéshez, mert adott helyzetben az, hogy valaki teherként él meg egy bizonyos helyzetet, az lehet jó. Mert hogy az erőnk véges, és elfogyhat bárkinek az ereje, sőt a türelme is. Mi az, hogy betegség? És ki a beteg? Az elmúlt 100 év alatt nagyon megváltozott az emberről alkotott képünk. Valamikor az ember az emberre úgy tekintett, mint valami egészre. De az elmúlt 100 évben sikerült a tudomány hatására az ember ketté választani. Van test és van lélek. És az alakult ki, hogy van egy testünk, a testünk beteg lehet, és a betegséggel foglalkozni kell, de vannak erre szakmatos emberek, ugye orvosoknak nevezik őket, vagy egészségügyi dolgozóknak. És van lelkünk, hát azzal hosszú ideig nem foglalkoztak. A testtel igen. És valahogy megmaradt a mi világunkban is az, hogy a betegség az a testhez kötődik. Aztán az elmúlt 30-40 évben egyre inkább kezdünk azzal is foglalkozni, hogy a lelkünk is megbetegedhet. És már elfogadjuk azt, hogy az ember lehet úgy is beteg, hogy közben semmi külső nyoma nincs ennek, nem kell fájdalomcsillapítót bevennie naponta, és mégis ugye betegség kötődik hozzá. Azt hiszem, hogy akkor, amikor mi a betegséghez viszonyulunk, akkor nagyon ott lehet ez is bennünk, hogy ez a világ, ami körülöttünk megváltozott, hatással van ránk. Nem lehet kikerülni azt, ami naponta ér bennünket. Beszélgetésekben, televízión keresztül, újságon keresztül. Ahogyan a körülöttünk levő világ tekint úgy általában a beteg emberre, az meghatároz minket is. Van egy mondat, amit én nagyon gyakran hallok, és azt hiszem, hogy az itt levők is sejtik, hogy melyik mondat ez. Sokszor mosolyogva máskor legyítve mondjuk azt, hogy csak
lenne vége.
Egészség legyen.
Csak egészség legyen. Fontos, csak egészség legyen. Most erre gondoltam. Csak egészség legyen, a többi nem számít. Hát a bizonyos előadásról, amikor hazafelé jöttem, a feleségem telefonált, hogy valami finom székelyföldi kenyeret hozzak, ha lehet. Bevillant az, hogy én egy évet Székelykeresztúron éltem, a szomszédban volt egy nagyon jó pékség, bemegyek és a legfinomabb székelyföldi kenyeret fogom hazavinni. Bemegyek az üzletbe, 5 éve nem jártam ott, felismer az eladó, kivirul, megkérdezi, hogy vagyok, én is megkérdezem, hogy hogy van, és mi a válasz erre? Hát csak egészség legyen, tiszteletes urat, többi úgy se számít. És látom, hogy lehervad a mosoly róla, valószínűleg valamire gondol magában. És én visszakérdezek, hogy tényleg csak azt számít, hogy az embernek egészsége legyen? Hát nem, de azért az egészség az nagyon fontos. Ott van a másik eladó, egy fiatalabb, 25-30 év közötti valaki, azt vágja erre rá, hogy és pénze! Egészsége és pénze! Mert a boldogsághoz a pénz is kell. Na mondom, jó úton vagyunk, most akkor nem sietek tovább, 5 percet rászánok arra, hogy valamit mondjak. És belevágtam a mondani valóban, amit itt is fontosnak lehetok elmondani. Harvardi Egyetemen, Amerikában valamikor a 20-as években elkezdtek egy kutatást. Elkezdték vizsgálni azt, hogy mitől boldog az ember. És ezt egyetemistákkal kezdték el, akik akkor oda jártak erre az elit egyetemre, ahol nem akárkit tanulnak. Na ez a kutatás olyan hosszúra sikerült, hogy 70 évig végezték utána. 70 évig újra és újra a kérdőideket osztottak ki, leültek, beszélgettek az emberekkel, fiatalokkal, ahogy nőttek fel, ugye egyre idősebbek lettek. Volt, akivel 90 éves koráig végezték ezt a kísérletet, és még ma sincs vége. De ugye 70 év után már úgy lezárták a javát ennek a kísérletek, és néhány dolgot azért következtetésként megfogalmaztak. Mi az, ami kiderült ebből a 70 éves kísérletből? Az egyik nagyon fontos, ami kiderült, az az, hogy az, hogy valaki egészséges vagy nem egészséges, nem befolyásolja azt, hogy boldog vagy nem boldog. Hozzájárulhat ahhoz, hogy boldogtalannak érezze magát, de egyáltalán nem biztos, hogy így van. Mert kiderült az, hogy súlyos fogyatékkal élő emberek nagyon boldognak érezték magukat, és ma egészséges emberek nagyon boldogtalannak érezték magukat. Vizsgálták azt is, hogy kinek hogyan alakul az életpályája. Volt, aki nagyon okos ember volt, lángelme, nagyon fiatalon, és az élete mégis csúszott lefele, alkoholizmus, meg sok minden már bejött a képbe. Volt, akinek felfele ívelt, voltak nagyon tudós professzorok is, az egyetemes, a gyerekük oda járt, ugye, azt látták, hogy nagyon sokszor az, hogy valaki nagyon jó családból jön, rendezett körülmények közül, okos szülei vannak, ez még nem jelent semmit. Nem jelenti azt, hogy a gyerekek is ugyanezt a pályát fogják befutni, sőt, nagyon sokszor az életük a mélybe zuhan. Aztán azt mondták egy idő után, hogy ez a kutatás nem jó. Mert hogy olyan embereknek az életét vizsgálják csak, akik ugye többnyire rendszerint rendezett körülmények közül érkeznek, van pénzük, ugye ilyen nagy elit egyetemet megfizetni, na nézzük meg, hogy mi van azokkal, akik nem ilyen rendezett körülmények közül jönnek. És San Franciscóban nagyon szegény családoknak a gyermekeit is elkezdték vizsgálni, nagyon fiatalon. Sokukat már születésük előtt a szülőkkel való interjúkkal kezdték el vizsgálni és kutatni, és aztán velük is csinálták ezt a kutatást jó 70 évig. És kiderült az is, hogy az, hogy valaki szegénységből meg beteg körülmények közül érkezik, mert ugye nagyon sokszor a szegénység, a nagyon-nagyon-nagyon kiszolgáltatott réteg, vagy annak a gyermekei eleve a betegséggel összekötött állapotból indultak. Ez se jelenti azt, hogy valakinek az élete boldogtalan lesz. Sőt, azt látták, hogy a kettő nem függ össze. Tehát a másik része a kutatásnak megállt a helyét. Mi az, ami hozzájárul a boldogságunkhoz? Tudják? Nem az egészség, vagy nem annyira. Nem a pénz, ez is kiderült, vagy nem annyira. Nem a hírnév, vagy nem annyira. Mitől lesz az ember boldog? Ez is kiderült a kutatásból. Jó 70 évig nézték, vizsgálták. Azt látták, hogy azok az emberek, akik 3-4 olyan emberrel rendelkeznek, családtaggal, jó baráttal, akik őket elfogadják és szeretik, és rendszeres kapcsolatban vannak, ezeknek az embereknek a világról, meg önmagukról alkotott képük megváltozik, kiegyensúlyozottak lesznek, békességben élnek, és még az egészségük is sokkal jobb, mint azoknak az élete, vagy azoknak az egészsége, akik nem rendelkeznek 3-4 ilyen nagyon szoros kapcsolatban valakivel, valakikkel, akik elfogadják őket és szeretik. Értik? Mi kell az egészséghez? Az, hogy tudjam azt, hogy elfogadnak, szeretnek, ragaszkodnak hozzá. Megváltoztatja az élet minőségét, és még az egészséget is befolyásolja nagy mértékben. Nagyon nagy mértékben. Tehát az, hogy hogyan viszonyulok én a világhoz, vagy adott esetben a világhoz nem, az egyáltalán nem mindegy. Hogy hogyan viszonyulok én a beteg családtagjaimhoz, vagy ők hozzám, ha én vagyok a beteg, az egyáltalán nem mindegy. Az jelenthet gyógyulást, nagyon sok esetben, vagy jelenthet, ugye, bármi mást, az elbukást, a megmaradást, a fenntartását a betegségnek. Tehát a jó kapcsolatok. És itt mindjárt meg is érezném azt, hogy a jó kapcsolatokban jelen van a megbékélés magammal, a másikkal és az Istennel. Nekem most ez nem annyira kérdésem, hogy Isten hogy jön be a képbe, de itt tudom, hogy szó lesz erről, meg szó volt erről. Nagyon fontos az, hogy az ember az Istennel is békességben éljen. Ez is hathat úgy, sőt, hat úgy az emberre, hogy megváltozik tőle a boldogság érzete. Másnak lesznek a hétköznapjai, és még az egészsége is más lesz. Visszatérek oda, hogy mi a betegség és ki a beteg. Nem kell az embert szétszakítani. Nem tudom, hogy kinek volt az jó, hogy az embert szétszakították testre és életre, és kimondták azt, hogy az orvos foglalkozik a testünkkel, ez az ő feladata, és aztán a lelkünk el lesz valahogy. Arról gondoskodjál te magad. Járj el templomba, menjél pszichológushoz, vagy valahová. Azt gondolom, hogy ez a fajta szétszakítottság azt eredményezte, hogy mi is így tekintünk magunkra, hogy a testemmel megyek az orvoshoz, meg a gyógyszertárba, és ugye, ha ezt megtettem, akkor minden esélyem megvan arra, hogy a betegségből kigyógyuljak. És ez nincs így. A test és a lélek nagyon szorosan összefügg egymással, és tudjuk azt is, hogy a test megbetegítheti a lelket is, és tudjuk azt is, hogy fordítva is igaz. A lélek is megbetegítheti a testet. Nem kell szétszakítva tekintsek magamra, meg a másikra. Ne gondoljam azt, amikor a másikhoz viszonyulni akarok, hogy az, ha orvoshoz vittem, orvoshoz küldtem, akkor azzal minden le van tudva. Semmi nincs le tudva. Lehet, hogy az orvos hozzáadta maga részét, és ez az ő feladat. És nagyon sokszor az orvos azzal hogy meghatározza maga számára, hogy én megtettem a gyógyuláshoz szükséges lépéseket, ezzel önmagát védi, mert nem érzi annak a terhét, hogy tovább kéne segíteni neki. Nagyon sok orvos ugye nem megfelelően viszonyul a betegeket, ezzel spinnyelően tapasztaltuk. Ugye? Kiosztanak, megaláznak, lehordanak. A feleségem, amikor az első gyerekünket szülte, én is ott voltam, a másodiknál is ott voltam, ott voltunk egy bajudóban, a korteremben, és a szomszéd korteremben volt egy másik nő. Számomra sokkoló volt az, hogy hogyan viselkedtek vele az orvosi káderek. Hát egész éjszaka ott voltam, és minden áthallatszott. Egy cigányasszonyról van szó, aki ugye köztudottan, hát kicsit exteriorizáltan kifele éli meg mindazt, ami belül van. Általában a cigányokra ez jellemző. Nem folytják el, kimondják, kikiabálják. Hát egész éjszaka ugye hallottuk őt, de nem ez volt a szörnyű. Hát, hogy jajgatott, sírt, a fájdalmát hallottuk. De ahogyan a főorvosnő reagált erre a fájdalomra. Volt olyan, hogy berohant, és ráordított, hogy mit képzel, hogy a kocsmában van? Ez egy kórház, itt nem lehet ordibálni, fejezze be! És ez nem egyszer-kétszer, hanem legalább 10-15-ször megtörtént, hogy így kiosztották. Nem csak a főorvosnő, hanem a nővérek is adagolták, nyomták, megalázták nem egyszer. Ez csak az enyhébb változat volt, amit most elmondtam, mert mondtak súlyosabbakat is. És bennem az volt, hogy ha valaki elvégez 6 év egyetemet, és magára ölti a fehér köpenyt, akkor igazán elvárható tőle, úgy gondolom, hogy az emberhez emberként viszonyuljon. Egy fájdalomban levő emberhez úgy viszonyuljak, hogy nem hagyom kívül az ő fájdalmát. Látom, látni akarom az embert, meg érzékelni az embert. Ha egy cigányról tudom azt, hogy ő úgy éli meg, ami belül történik, hogy közben kimondja, meg kikiabálja, akkor kell tudjam, hogy a kórházban sem lesz más. Meg a betegségében sem lesz más. A legtöbb ember a betegségében csak hangosabban éli meg azt, amit amúgy is. Ezt nem tudom, hogy észrevették-e. Jobban. Inkább megmutatkozik rajta, mert amikor az ember beteg, akkor kicsit az addigi gátak eltűnnek az életéből. A visszafogó erők. Addig kontroll alatt tartja magát. De a betegség amúgy is elveszi a figyelmét, az erejét, és a betegség alatt könnyebben kicsúszik belőle, könnyebben kijön. Aki addig hajlamos volt a pessimizmusra. Arra, hogy borúban lássa a napot. Érti? Borúban lássa a napot. Valahol a felvegek mögött. Az a betegség idején még inkább hajlamosabb erre. Ott már a betegség idején nincsen csak köd. Nem felhő, meg nap, már csak köd van, szürkeség homály. Ha valaki hajlamos volt arra, hogy hisztériásan élje az életét, mert ilyen a személyisége, akkor a betegség idején még inkább hajlamos erre. Elveszti a kontrollt, ami amúgy máskor lehet, hogy valamilyen szinten még meg volt, vagy megvan. És azt gondolom, hogy ezt magunkkal is tapasztaltuk. Hogy mi is egy kicsit levedlettük az addigi kontrollhatást az életünkbe. Ki a beteg és ki nem beteg? Ismerik a viccet? Nők beszélgetnek. A férjem a tegnap azzal állított haza, hogy most már ő is tudja, hogy mit jelent a szülési fájdalom. Hogy? Kérdezi a másik. Az orvos parácetamolt írt fel neki, annyira fájt a torka. Hát valami azért ebben van. Egyezünk meg. Az köztudott, hogy a nőknek a fájdalom küszöbe sokkal magasabb, mint a férfiaknak. Általában, de nem minden esetben. Vannak olyan férfiak, akik sokkal jobban bírják a fájdalmat és a szenvedést, mint a nők, úgy általában. És van olyan nő is, aki nagyon nem bírja a fájdalmat elhordozni. De úgy általában azért ennek a viccnek van igazsága. Nem véletlen, hogy a hasonló viccek megszületnek. Hol kezdődik a betegség? Egy szívérrendszeri orvossal utaztam egyszer a vonaton, és azt mondja nekem, hogy van nekem egy 40 év körüli paciensem, akit el kell küldjek magához. Hogy? Hát az van, hogy én hiába is próbálom kezelni az illetőt, mert nem lehet. Mi a gond? Hát a gond az, hogy rendszerint fél évente jelentkezik nálam azzal, hogy elpattant egy ér valahol a testében. És mitől pattan el? Kérdezem én. Attól pattan el, hogy nem tudja, hogy hol a határ. Nem tud megállni. Annyira fontos a munka az életében, hogy egyszerűen nem észleli azt, hogy mikor elég. És hiába fáj, hiába lefáradt, hiába ott vannak a jelzések, egyre jobban súlyosbodnak. Ilyen fájdalom, olyan fájdalom, ilyen tünet, olyan tünet, ő ezeket egyáltalán nem veszi észre. Más már rég a kórházi ágyon feküdne, és ő ugyanúgy gürcöl, mintha semmi nem történt volna. Mert számára a munka fontos, és csak akkor lehet megállni, amikor a mentő visz, mert fél évente mindig a mentővel kell behozni, addig ő nem jelentkezik orvosnál. Néhány hét alatt kikuráljuk, hazaengedjük, és kezdődik minden előtt. Hol a határ? Ki a beteg? Ha az illető nem érzi magát betegnek, hogy lehet rá azt mondani, hogy beteg? Ki az, aki megmondhatja? Nem ugyanott van az inger küszöbünk a fájdalomban, de akkor, amikor a betegséget vizsgáljuk, akkor sem egyáltalán nem mindegy az, hogy ki vizsgálja, és ki hogyan éli meg, vagy érte meg, családilag a betegséget, vagy nem családilag, hanem egyénileg. Kinek milyen tapasztalata volt addig az életében? Ki a beteg? Amikor megérkeztem, többen is odajöttek beszélgetni és kérdezgetni, hogy hogy vagyunk családilag, és megmondom őszintén, hogy a téma hatására, hát megkérdezték, hogy vannak a gyerekek, és úgy jött volna, és így volt, hát betegek. De újra gondoltam, és azt mondtam magamban, hogy nem betegek. Van egy kis meghűlés az életükben, de ez nem azt jelenti, hogy ők most betegek. Van egy kis láz, de ez még nem betegség. Nem olyan betegség, ami számomra betegség. Gyakran látogatunk velünk egykorúakat, vagy többé-kevésbé egykorúakat, barátainkat, és látjuk azt, hogy van, ahol 17 fok a téli hőmérséklet a szobában, és azt mondják, hogy ez így jó. És van, ahol 26-27 fok, hogy nem, én nem bírom, és azt mondják, hogy ez kell ahhoz, hogy ne legyünk betegek. Ennyire nagy a szórás. Félünk, vigyázunk, levisszük 17 fokra, hogy ne legyen nagy a különbség, ha kimegyünk, ne érezzük. Másik felviszi, hogy nehogy kihűljön a testhőmérséklet, vagy eltűnjön a testhőmérséklet, kihűljön a test, és ezáltal megbetegedjen. Hol kezdődik a betegség? Ki a beteg? És már is ugye ezek a történetek, amiket elmondtam, azt jelzik, hogy miközben a betegségről gondolkodunk, beszélünk, a testünkre gondolunk, meg olyan emberre gondolunk, aki valamilyen úton, módon diszfunkcionális, többnyire testvérben. Elmondok egy történetet, ami azt fogja megmutatni, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ott kell keresni a betegséget, ahol elsőre keresni az ember, hogy hallja. Lelkészként megkeresett egy nagymama, és segítséget kért tőlem. Hát elmondta nagyon nagy szégyen érzettel, meg fájdalommal azt, hogy az unokájával gondok vannak. És kérdezem, mi a gond? Hát, tiszteletes úr, nem tudom, de azt sem tudjuk, hogy hova menjünk, mert minden orvos végigjártunk már, senki nem tudott segíteni. De mi a gond? 10 éves a kisfiú. És 10 évesen minden éjszaka betakít. Na hát erre nem tudtam mit mondani, ez valóban jelenthet problémát, sőt ez az. Mert ugye általában a szoba tisztaság kialakul olyan 3 éves korra. Rosszabb esetben egy kicsit tolódik. De egy 10 éves gyermeknek érezni kell, tudni kell, hogy mikor. És ha ő nem érzi, vagy nem tudja ezt megélni, akkor ott valami gond van. Elkezdek beszélgetni édesanyjával, édesapával, gyerekkel, meglátogatom őket. Hát kiderül az, hogy valóban végigjártak minden orvost, és az orvosi vizsgálatok megállapították azt, hogy semmi testi rendellenesség nincsen. Értik? Semmi. Akkor valahonnan máshonnan fakadhat. Ugye, hogy beszél az édesanyja, hogy beszél az édesapa a saját gyermekükről? Bele van a gond. Ő a beteg. Mert ugye 10 évesen nem tudja, mi a szobatisztaság. Vagy tudja, de éjszaka nem tudja, mert éjszaka kikapcsol az agy, nem tudjuk annyira kontrollálni, és ugye olyan dolgok is történnek, amit nappal szépen kiiktatunk. Nem akarom hosszan ecsetelni a család esetét. Kiderül az is, hogy az édesapa alkoholista. Kiderül az, hogy az édesanyja a gyermeke születése óta a gyermekével alszik, a férje egy másik szobában. Közöttük valami kevés kapcsolat van, azon túl, hogy főz, mos és takarít a férjére, a férje pedig hazahozza a megkeresett pénzt és átadja a feleségének. Kiderül az is, hogy az édesanyja minden reggel iskolába viszi a 10 éves fiát, úgyhogy alig néhány száz méterre lakott az iskola épületétől. Az osztályteremig megy, ő viszi a 10 éves gyermekének a hátizsákját, táskáját, és mivel tilos belépni az osztályba, az osztályterem ajtaja előtt átadja a táskát a gyermeknek, és az osztály a gyerek beviszi arra a nem tudom, néhány méterre a táskát, és leteszi a székére. Ki a beteg? Az anyuka, az apuka, a gyerek, a család. Egyáltalán nem mindegy az, hogy kit tekintünk betegnek. Mert hogy beteg lehet a lelkünk is, betegek lehetünk a kötődésben, a kapcsolatokban. Ha az édesanyára nézünk, akkor azt látjuk, hogy az édesanyja betegesen kötődik a gyermekéhez. De a történethez azt is tudni kell, hogy ez a gyermek egy 10 éves várakozás után született. 10 évig vártak rá. És akkor, amikor végre megkapták, az édesanyja azt érezte, hogy én ezt a gyereket olyan értékesnek tartom, annyira örülök a jövetelének, hogy nem tudom elengedni. És kialakult ez a nagyon-nagyon merev ragaszkodás hozzá. Reggel elvitte az osztályteremig, délben utána ment. Értik? Már akkora volt a gyerek, hogy az osztályban senkit nem kísértek. De ők még akkor is kísérték. Hol kezdődik a betegség? A testünk megbetegedhet. Ezzel mindenki egyetért, de hol kezdődik a lelki betegség? Azt gondolom, hogy akkor, amikor ezt a kérdést vizsgáljuk, hogy hogyan kell nekünk viszonyulni, akkor mindenképpen látni kell azt, hogy én is beteg lehetek. És lehet, hogy vagyok. És nincs egy olyan ember közöttünk, ezt úgy megkockáztatom, aki ne kapott volna sebeket az élettől, olyan sebeket, amelyek befolyásolják a mában. És olyan sebeket, amikből nem tudok kigyógyulni. Mindegyik minden vannak ilyen sebek, amik a lelkünkhöz tapadtak. Ott vannak. És energiát visznek el. Sokszor megtapasztalhatjuk azt, hogy egy-egy gyermekkori sebződésünk, amit sokszor a szülők szeretetből, akaratlanul, minden jó szándékkal követtek el egy életen át, hat-hat bénító tényezőként, lehúzó tényezőként, erőt elvevő, energiát elszívó tényezőként hat-hat ránk. Ki a beteg és hol kezdődik a betegség? Azt gondolom, hogy akkor, amikor egy beteg emberre tekintünk, akkor mindenképpen látunk el azt, hogy nincs már különbség köztem meg köztem. Bármikor lehetek én is beteg. És azt hiszem, hogy ez a viszonyulásunkat alapjában megváltoztatja. Alapjában. Ha tudom és látom azt, hogy a betegség nem úgy tör be az ember életébe, hogy megkérdezi előtte, hogy bejöhetek? Szabad? Hanem egyszerűen megjelenik. És uralmára lesz. Átjár. Átalakít. Jó, hát azt hiszem, hogy látjuk azt, hogy sokkal komplexebb, sokkal nehezebb ez a kérdés, mint hogy csak ennyivel letudjuk azt, hogy én most nem vagyok, és nekem kell viszonyulni valahogy másikhoz, vagy én most beteg vagyok, és elvárhatom azt, hogy hozzám így viszonyuljanak. Lehet, hogy a másik oldal is igaz, hogy aki beteg ma, az holnap lehet, hogy már nem lesz az. És jó az, ha itt tekint a beteg ember magára, hogy most még vagyok, így vagyok, de minden esélyem megvan rá, hogy holnap más legyek. Nem biztos, hogy így lesz, de megtörténhet. Vagy ha nem holnap, akkor egy hónap múlva. Nagyon sokszor az orvosok arról beszélnek, hogy van egy várható gyógyulási tendencia, és ezzel ellentétben a valóság valami más nyújt. Az öcsém kórházba került ezelőtt néhány évvel, és azt mondták az orvosok, hogy soha nem fogja azt a bizonyos betegséget kigyógyulni, ott marad a nyoma, és kell egy 8 hónap, egy év, amíg ő felépül. 2 hét után, amikor megvizsgálták, azt mondták, hogy ez hihetetlen, mert hogy többet gyógyult, mint mások 8 hónap, egy év alatt. 2 hét után. Ez valóság, ez nem mások tapasztalták, hanem én a saját fülemmel hallottam az orvostól, mindkettőt. Azt is, hogy 8 hónap, egy év kell, és azt is én hallottam, hogy 2 hét után azt mondta, hogy ő csak áll és csodálkozik. Na ezek után az a kérdésem, hogy lehet a betegséghez rosszul viszonyulni? Vagy a beteghez, a testi-lelki beteghez? Lehet rosszul viszonyulni. Jó. Miért viszonyulunk rosszul? Egyrészt ott van az, amiről már szó volt, hogy különválasztottuk a testet és a lelket. Másrészt, nagyon sokszor az egészséges ember úgy tekint magára, hogy ő az egészséges, aki soha nem lehet beteg, vagy legalábbis ezzel nem foglalkozik. És neki kell adni, neki kell foglalkozni, neki kell valami kiizzadni magából a másik felé. Másrészt a beteg ember oldalán ott lehet az, hogy én vagyok a beteg, tehát elvárhatom azt, hogy velem foglalkozzanak, nekem adjanak, engem szeressenek. Ott van még egy másik tendencia. Miközben rosszul viszonyulunk a beteghez, azt is látunk kell, hogy ez a világ arra van beállva, hogy a fiataloké, meg az egészségeseké, meg a jó kinézetűeké ez a világ.
Meg a 20 éveseké.
A 20 éveseké. Nem csak a 20 éveseké. Még a dal is ezt mondja, hogy nem csak a 20 éveseké a világ. De azért van egy ilyen tendencia, hogy legyek bár csak lennék 20 éves, és jó kinézetű és fiatal, örökítjú minimum. Ha valaki nem jó kinézetű, netán beteg vagy fogyatékkal élő, akkor el kell dugni a világ elől. Láttak egy ilyen tendenciát? El kell dugni. Kommunizmus idején az volt a megszokott, hogy minden fogyatékost intézetekbe zártak. És valaki azt mondta nekem a 90-es évek végén, hogy hát nem is jó az, hogy most tele van velük az utca. Jobb volt az, amikor az utcán nem találkoztál egy csontkobokával. Mert hogy könnyebb volt elhinni azt, hogy ez a világ tökéletes, és élni benne érdemes, úgyhogy nem látom azt, hogy vannak súlyosan betegeknek fogyatékkal élők. Ez a tendencia nem tűnt el. Tehát ma is megvan az, hogy intézetekbe visszük az öregeket, betegeket, fogyatékkal élőket. Nem változott, bár sok minden javult egy tekintetben. A hívő ember keresi az útmutatást, azt gondolom, és hogy most nekünk a tendenciákon túl rá kell térni erre is. Van egy történet, ami arról szól, hogy lehet a betegekhez rosszul viszonyulni. Én sokszor hivatkoztam erre. Azt hiszem, hogy mindenki ismeri és csuklóból vágja. Melyik ez a történet? Lehet a betegekhez rosszul viszonyulni, vagy a beteghez rosszul viszonyulni. Azt is elárulom segítségképpen, hogy 3000-4000 éves történet.
Ládán is van.
Jó, vágják sokan, hogy jó. Igazuk van. A jobb történet arról is szól, túl azon, hogy miért a szenvedés, a meg nem érdemelt szenvedés, arról is szól, hogy hogyan lehet a betegekhez rosszul viszonyulni. És azt hiszem, hogy a nagy többség olvasta már jogkönyvét, vagy bizonyos részeit jogkönyvének. Hát a negyedik résztől egészen a 31. részig arról van szó ebben a könyvben, hogy a barátok mit mondanak, hogyan reagálnak jobb panaszára, jobb betegségére, jobb fájdalmára. És hogyan reagálnak? Emlékeznek?
Mindegyik
másképp. Egy kicsit igen, ez így benne van. Hogyan reagálnak? Próbálják. Igen, alapvetően a fegyvárból állt elő ez a helyzet, ez igaz. Még más?
Ítélkeznek,
igen. Valakinek még esetleg? A feleség azt mondja, hogy tagad meg Isten, így van, és hajd meg. Jó? Még valami jobb kapcsán leszünk bejut? Most én arra hívok meg mindenkit, hogy mélyünk egy kicsit ebben a történetben.
Meg is úgy.
Csak 8 percünk van.
8 perc van.
Szeretem.
Nem volt. Még felét nem mondtam el, de majd leállok valamit. Én azt gondolom, keresse az okát a fájdalomnak, meg a rosszul létnek. Jó. Menjünk vissza a történet közepére. Jobb már beteg, a homokban, hamuban kapargatja a sebeit, és megjelenik a négy barát, a három barát, először csak három. Oda mennek, együtt sírnak vele, azt írja az ige, ott ülnek mellette, megrendülnek, ezt is írja az ige. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan megirigyelhetünk akkor, amikor a beteg társainkra gondolunk, ennek a három barátnak a viszonyulását. És azt is írja az ige még, hogy egy hétig ott ülnek mellette, egy szó nélkül. Nem tudom, hogy melyikünknek lenne türelme ahhoz, hogy egy beteg mellett ott ülnek, egy hétig, egy szó nélkül. Ne kérdezzen, ne mondjon, ne okoskodjon, ne osszon ki, ne keresse az okokozatokat. Én őszintén mondom azt, hogy most erre az előadásra készülve átpörgettem magamban, nem biztos, hogy kibírtam egy hétig. Szavak nélkül. Hogy ne mondjak semmit, ne bátorítsak, csak ne biztassak. Ne mondjam azt, hogy imádkozzunk. Ne mondjam azt, hogy lehet, hogy jobbra fordul. Ne mondjam azt, hogy valahogy majd csak elmúlik. És ez még nem a túladagolt bátorítás. Próbálják megérteni a jogot. Miután eltelik az egy hét, akkor is hallgatnak még egy ideig. És jobb elkezdi mondani a panaszait. Emlékeznek erre? Nem ők kezdik el az észt osztani. Először jobb mondja ki a maga fájdalmát. És utána szólnak meg a barátok, és osztják az észt. Hogy a te hibád meg, meg így, meg úgy. Együtt éreznek, sírnak, bátorítani akarják, vigasztalják, stb. Stb. az akkori szokás szerint tartják azt, amit az akkori ember tartani szokott. A hét nap az ugye standard volt annak idején. Ha valaki elment a súlyos beteghez, akkor hét napig ott maradt mellette, ha elég közeli volt, és bátorította, vigasztalta. Egyszerűen jelezte azt, hogy fontos neki. Hét napig. Nagyon sokszor hét napig teljes bőjtörésben éltek ezek az emberek. Nem ettek, nem ittak. Hogy ezzel is kifejezzék azt, hogy mennyire fontos nekik a másik, aki betegségéből adódóan nem tud enni vagy inni. Nem biztos, hogy a fizikai, lehet, hogy a lelki betegsége miatt. A negyedik részről, Jobb könyvében jön a barátok. Hát észbontó filozofálása, én azt mondom, amiből egy vádabab lesz. Miközben ott van egy beteg ember, a maga kérdésével, fájdalmával, panaszával, egyszer csak elkezdenek vádakat dobálni feléje. Hogy a te hibádból, meg hogy biztosít, meg biztosít. És az a teher, ami ezen a beteg emberen van, megsokszorozódik. Azt gondolom, nagyon sokszor mi is így szoktunk elbúrni. Elfogy a türelem. És egyszer csak kirobban belőlünk a fájdalom. Kirobban belőlünk a vád. Eltűnik az együttérzés. Lehet, hogy rövid időre, de eltűnik. Azt hiszem, hogy az a gond, hogy sokszor úgy vagyunk csendben, hogy közben belül nincsen csend. Tapasztaltok ilyet? Úgy vagyok a másik mellett, hogy közben hallgatok, de belül még sincs csend. Nem hallgatok, hanem mondom a magamét. És akkor, amikor elfogy a türelem, akkor az, ami addig befele folyt, az egyszer csak elkezd kifele folyni. A vádak, a számonkérés, és nagyon sok betegkel ezzel szembesüljön, hogy ideig tűrik, bírják, de aztán eljön az idő, hogy most már fel. Nem? Kezd valamit magaddal. Felejtsd el a betegséget. Meg annak a keresése, hogy hol rontottad el az életet. Nagyon sokszor, ha olyan emberekkel találkozunk, akik betegek, de közben sokszor a saját hibájukból betegek, akkor nem azt fejezzük ki, hogy fontosak nekünk és fontos a gyógyulásuk, hanem azt gondoljuk, hogy úgy menjük meg őket, meg úgy segítünk rajtuk, ha elmondjuk azt, hogy hol rontották el az életet. Például alkoholistákkal való beszélgetésünkre gondoljunk. Nem mintha nem tudná. Nagyon jól tudja azt a rendszerét, hogy hol rontja el. Még akkor is, hogyha tagadja. Még akkor is, hogyha magának azt mondja, meg a külvilágnak is, hogy én nem állok olyan rosszul. De mi fontosnak látjuk elmondani. Hozzávágni. Kiigazítani. Ontjuk az igazságot. Nem tudom, hogy előtte ültünk el egy csendben. Csendben lenni nem csak annyit jelent, hogy most nincsenek szavaim. Csendben lenni a Biblia szerint azt jelenti, hogy várni az Istenre. Csendben lenni azt jelenti, hogy én nem tudom, hogy mi a jó megoldás. Csendben lenni azt jelenti az ige szerint, a Biblia szerint, hogy keressem a kapcsolatot azzal, aki többet tud, meg többet lát, mint én. Túl hamar mondani valamit egyáltalán nem biztos, hogy jó. Sőt, legtöbbször káros. Kifejezni túl korán az együttérzéssel jó. Mert nem biztos, hogy átéreztük eléggé a másikat. Nem biztos, hogy tudom, hogy miről szól a másik fájdalma. Mikor szólalnak meg a barátok? Azután szólalnak meg a barátok, hogy jó kijön ki a szívét előttük. És hogy elvárna az ember azt, hogy minimum a barát előtt elmondhassam azt, ami bennem ott van. Elvárható ez egy baráttól? Egy feleségtől? Egy férjtől? Gyermektől? Elvárható? Hát én azt mondom, hogy nem tudjuk. Elvárjuk, de nem biztos, hogy elvárható. De nem biztos, hogy ő el tudja hordozni azt, amit mi adunk. Sokszor betegként. És ezt is látni kell a betegnek, hogy a másik attól, hogy egészséges vagy egészségesebb, nem biztos, hogy el tudja hordozni azt a panaszt, ami bennem van. Mit mond ki Jób? Azt mondja ki Jób a panaszában, hogy ő nem érti, hogy miért történik mindez vele. Emlékeznek erre a keserű panasz áradatra? Ott a legelején a Jób könyvének, a harmadik részben. Ki mondja a frusztrációját? Ki mondja a haragját? Ki mondja a fájdalmát? És ez hogy megy át a másik oldalra? Úgy megy át a másik oldalra, hogy Jób az Isten vádolja. Jobbnak baja van az Istennel. Megmondom őszintén, hogy ez alapvetően igaz. De nem úgy, ahogy a barátok ezt látják, meg értelmezik. Jobb egyszerűen őszinte, és elmondja azt, hogy ő most valamit nem tud az életéhez hozzáigazítani. Valami hibázik a logikában, az érvelésben. És a Jobb könyve arról szól, hogy nincs jó okozat mindenhol. Nem azért jön a betegség, mert valaki valahol elrontotta az életét. Egyszerűen hozzátartozik az emberségünkhöz. Nem mindig akkor jön, amikor, nem tudom, megérdemli az ember, meg amikor ébrednie kéne. Meg nem feltétlenül azért jön a betegség az ember életébe, hogy most akkor közelebb kerüljön az Istenhez. Lehet egy ilyen hatása is. És aztán később majd egy másik barát elég a Jób könyvének a végén, a 37. részben erről is beszélni, az Isten szeretés, hogy lehet, hogy a betegség azért van, mert foglalkozik velünk és gondoskodik rólunk. Az egy teljesen más hozzáállás. Érdemes ezt is elolvasni, 37. rész. Végképp nem igaz az, hogy a betegség az egyenlő a bűnnel. Jobb barátai itt tévednek. Amikor ezt akarják bebizonyítani, hogy te azért vagy beteg, mert bűnös vagy. Alapvetően ez igaz, hogyha megmaradunk ott, hogy minden emberre igaz. De amikor alkalmazni akarjuk egy-egy emberre, külön-külön, akkor már nem igaz. Vagy nem úgy igaz. Mert mi lesz belőle? Egy nagy teher. Mert ha valakinek azt mondjuk, hogy te az itt vagy beteg, mert bűnös vagy, akkor elkezdi keresni azt, hogy hol van a bűn. És a bűnre nem úgy gondolunk elsősorban, hogy a bűn egy állapot, amiben benne vagyok. És onnan a megváltó Isten szeretete emel ki, hanem úgy gondolunk rá, hogy valamit tett. Ha bűnös vagyok, akkor biztos, hogy valamit mondtam, valamit tettem, valamit, amit nem kellett volna. És a beteg ember is hajlamos arra, hogy itt keresse a bűnét, a tetteiben. Miközben nem biztos, hogy ott kéne keresni. Ugrok egyet. Nagyon sokszor, hány kapok még, vagy nem kapok?
Nem nagyon.
Hát azért
egy
megállok.
Egy záró gondolat
előtt. Kemeset
rá,
igen.
Jó. Igyekszem nagyon rövidre fogni. Nagyon sokszor a problémát az okozza a helytelen viszonyulást a beteghez, vagy a betegségben lévő részéről az egészséges felé, hogy nagyon sok ember érzelmileg gyermek. Nem tanult meg az érzéseivel bánni. És jó lenne, ha megkérdeznénk magunktól azt, hogy vajon, hogy szoktam én az érzéseimet megélni? Tudok-e azokról beszélni, ami bennem van, amit tapasztalok? Ki tudom-e mondani, szavakba tudom-e foglalni? Vagy csak úgy sokszor kirobbannak belőlem? Rendszerint kontrollálatlan helyzetekben, amikor már elfogy a türelem, amikor már nem bírom tovább, amikor már eléggé lefáradtam ahhoz, hogy érzelmileg gyermek, az érzelmi gyermekségből fel lehet nőni, ehhez az is hozzátartozik. De most, hogy hogyan, erről nem fogunk beszélni. Van egy tanárom, akitől én nagyon sokat tanultam, és rendszerint, amikor egy lelkigondozói problémát hoznak elé, akkor veszük, boncolgatjuk, és mindig eljön egy pont, amikor ő azt mondja, hogy jó. Tehát ez egy rossz helyzet. De most neked mi jó ebben? És kedves testvérek, azt gondolom, hogy ha a betegtől egy ilyet kérdezünk, hogy ez most betegség, de mi a jó neked ebben, akkor ezen a ponton a mi viszonyulásunk is megváltozhat, de az övé is a betegséghez. Mi a jó neked ebben? Vagy ki tudsz-e valami jót hozni ebből? Köszönöm, hogy ha betegen van dolgunk, akkor érdemes csendben lenni, ráhangolódni, együtt érezni vele, oda tenni az Isten elé, kikapcsolni az okokozatiságot, meg azt, hogy keressük, hogy hol a bűn. És érdemes feltenni ezt a kérdést, hogy hol van a jó? Hol mutatkozhat meg az Isten? Ne azt próbáljuk beadagolni, hogy ez a helyzet most nagyon jó neked, mert sokszor mi keresztények ezt veszük. Jó neked, mert hogy irelemre tanít az Isten. Mondtak ilyet nekünk? Nekem nagyon sokszor mondták el emberek azt, hogy fú, elegünk van az ilyen vigasztalokból. Jobb, mit mond a barátaira? Mi haszna orvosok vagytok? Mi haszna orvosok? Nem tudtok gyógyítani. Meg mondott a vigasztalásról is valamit, hogy rettenetes vigasztalok vagytok. Nehogy ilyen helyzetbe kerüljünk. Rettenetesen vigasztaljunk valakit, hogy még mélyebbre vigyük. Legyen a beteget elfogadó magatartás bennünk. Eszembe jutott egy történet, egy nénit látogattam meg sok-sok évvel ezelőtt, és miközben a maga betegségét elmondja, azt is elmondja nekem, hogy tiszteletes úr, én nagyon sokat szoktam imádkozni, azzal kezdem, hogy elmondom Péternek, mert ő nyitja meg a mennyország kapuját, Péter tovább mondja Mihály arkangyalnak, Mihály arkangyal tovább mondja nem tudom kinek, és mond nekem majd 10 nevet. Hogy mondják a szentek tovább egyik másiknak az imádságot, végül az utolsó megsúgja a Szűzmáriának, Szűzmária elmondja Jézusnak, és Jézus elmondja az atyának. És így hallgattam, alig kaptam levegőt, hogy hogy is van ez a sor, és az volt benne, hogy na most a néni ki kell igazítani, de azt is éreztem, hogy most, amit ő már 20 éve így mond, azt én 10 perc alatt, vagy egy alatt biztos nem fogom megváltoztatni. És hiába osztanám az észt egy súlyos betegnek, hogyha ő ebből kap erőt minden nap, hogy ő ezt a sort így elképzeli, meg mondja, meg oda látja maga elé. Tudják, mit mondtam a helyet? Azt mondtam, hogy jól van, akkor most mondjunk egy kérő imádságot, de én direktbe fogom mondani az Istennek. Imádkoztunk, és a végén azt mondja, néni, hát én soha erre nem gondoltam, hogy az ember lehet arra érdemes, hogy megszólítsa az Istent. Nem biztos, hogy az igazság vonalán kell közelíteni. Nagyon sokszor egy ilyen lerövidített út teljesen más eredményhez. Adok-kapok. Általában az a előződésünk, hogy a betegnek én adok, és ő kap. Ez nem igaz. Ha valaki látogatott betegeket rendszerint, akkor lehet, hogy tapasztalta azt, hogy ő is kaphat. Nem csak ad, hanem kap is. A betegtől. Van egy nénikém Boldogfalván, és ő nagyon boldog. Nemrég veszített el az egyik gyermekét, rákos beteg volt, de még előtte, és azóta is sokszor kapom azon, amikor hozzámegyek látogatóba, hogy egy kis székre feltett lábbal ül a kis karosszékében, a kezében van az énekeskönyv, és ő énekli az énekeket. Mikor először ezen rajta kaptam, az utcán voltam még, és már ott hallottam a dallamot, az éneket, és az volt bennem, hogy mi van, nincs vasárnap. Ki énekli az énekeskönyv énekeket, és bekopogtam, bemegyek, hát úgy elállt a lélegzetem neki is, hogy meglátott hirtelen, nekem is elállt a lélegzetem. És ő elmondja nekem azt, hogy tiszteletesen, én olyan beteg vagyok, tempomban nem járhatok, mert olyan az állapotom, de nekem a napi erőforrása ez, hogy imádkozzok, éneklek, sokszor végig éneklem egy hét alatt az énekeskönyvet, amit tudok belőle, kiválasztom magamnak, és én azt éreztem ebben a látogatásban, hogy én megtenem. Én kapok a betegtől. Azt hittem, hogy úgy megyek, hogy én viszem a vigasztalást, meg az erőt, és kiderült az, hogy én viszem, hogy én kapom. És hasonlóakról mesélhetnék nem egy történetet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az is ott lehet, hogy ha valaki súlyosan beteg a családban, akkor mellette el lehet fáradni. És miközben elfárad az ember, nagyon sokszor ezt nem merül magának bevallani. Mert azt írjuk meg, hogy nekem vinni kell a terheket. Nem mondom ki azt, hogy lefáradtam, közben le vagyok fáradva, és már alig bírom. Mert nincs más, aki segítsen. Volt egy nagyon súlyos családi helyzet Boldogfalván. Meghalt az unoka, a szülők a gyászban. teljesen kikapcsoltak a világból. És ott volt egy nagymama, aki a hátán vitte az egész családot. És én nagyon sokszor mondtam neki, hogy ne vigyen ennyit. Most már a fiatalok kezdenek úgy a gyászukból felengedni, adjon vissza nekik is valamit a gyermekből. És ő azt mondta, nem lehet, tiszteletes úr. Nem lehet ezt nekem kell vinni. Én vártam azt, hogy mikor fog a néni kidőlni. Őszintén. Bár tudtam, hogy ez fog jönni. És ahogy a fiatalok felszusszantak, és úgy látszott, hogy kikapcsolnak ebből a gyászból, ebből a nagyon nehéz állapotból, a néni azonnal lerobbant. Tudják mennyi időre? Másfél évre. Másfél évig kórházból kórházba jártak vele. Mert olyan súlyos volt a teher, amit ő hordozott, hogy várható volt az, hogy akkor, amikor átadhatja, akkor ő megengedheti magának azt, hogy megélje a lefáradását. És akkor már nem biztos, hogy elég erő marad benne ahhoz, hogy túllépjen. El lehet fáradni. Nem kell ezt elrejteni, ezt lehet őszintén vállalni. És azt gondolom, hogyha vannak olyan emberek önök mellett, akik imádságban hordozzák a beteget, vagy azt, aki mellett kell, akkor előttük ezt fel lehet vállalni. Nem kell mindenki fele azt mutatni, hogy most akkor én elbírom ezt a terhet is. Még egy pontot írtam le magamnak, és még a másik lapomat félreteszem, nem fogom elmondani. A szeretet leleményes. Ezt mindenképpen el akarom összegzésként mondani. Látogattam valakit, beteg volt, és a lánya, aki gondozta az idős bácsit, elmondta azt, hogy akkora probléma, naponta összekoccannak az édesapjával azon, hogy nem akar mosakodni. És hogy mondjak már valami jó tanácsot. Hát mit lehet erre mondani, hogy nem akar a bácsi mosakodni? Hát az volt bennem, hogy én ebben nem szólhatok bele. Tehát ha ott van a lánya, aki érzékeli, és rá nem hallgat, akkor mit mondjak én a lelkész? Aztán egyszer örömmel meséli a következőket a lányom. Eszébe jutott az, hogy az édesapja lehet, hogy azért nem akar mosakodni, mert van benne egy szégyen, mert hogy mégiscsak a gyermeke, a lánya. És jött valaki látogatóba, az apjának egy jó barátja, és ő megsúgta neki azt, hogy kérdezd meg, hogy segíthetsz-e valamit. És ez a látogató megkérdezte a beteget a látogatás alatt, hogy segíthet-e valamit. És azt mondja a beteg, hát bizony segíthetsz. Akkor a terhet jelent az, hogy engem itt kell mozdassanak, hogy most megmozdathatsz. Úgy férfi a férfit. Érti? Férfi a férfit. És becipelték a bácsit a fürdőszobába, és ez a barát levetköztette és lezuhanyoztatta. És nem mondta azt, hogy nem tiltakozott, mint máshol. És a lánya azt meséli nekem, hogy nekem most esetleg itt nem az volt a gond, hogy ő nem akart, hanem az volt, hogy szégyelte magát. Sokszor így félre mennek a dolgok. Nem tudjuk elmondani azt, amit érzünk, betegként vagy nem betegként. Csak egyszerűen valamit akarunk, valami mást akarunk, de a szerepet az leleményes tud lenni. Be tud szervezni másokat, meg tudja oldani. Legyen nyitott a szemünk, és figyeljünk az Istenre, mert ő az, aki megmutatja azt, hogy hogyan kell a beteghez viszonyulni. Zárásként annyit, hogy a János evangéliumában van egy történet, amikor Jézus a Lázár családjával találkozik. Ugye ott is kérdés, hogy ki a beteg, mert amíg Lázár beteg, addig Jézus nem megy. Aztán később, amikor sírnak a testvérek, akkor megy Jézus. És én meg vagyok arról győződve, hogy az a két testvér a gyászban egyfajta betegséget él meg, lelkileg betegek. És hogyan viszonyul Jézus hozzájuk, olvassuk el, érdemes. Azt írja ott az ige, hogy megrendült az ő szívében, annyira együtt érzett. Odaállt melléjük, nem igazítja ki, nem mondja azt, hogy nem úgy van, hogy te gondolod. Az igazság nem az, hanem egyszerűen vezeti őket az Isten meglátására. Vezeti őket a megoldás felé, a gyógyulás felé, meg a feltámasztás felé. Tehát nekem ennyi fér bele, még